Hogyha az embernek a tekintete olyan dolgokra irányul, amelyek halott információt tartalmaznak, hazug, mérgező információt tartalmaznak, amely, ha bejut az embernek a lelkébe, megöli azt, eltorzítja azt. Ezért ki a hibás? Ki a hibás, hogy a magyarok manipulálva vannak rossz irányba, mondjam azt. Hogy mi a rossz irány? Hát tudjuk jól. A rossz irány az életellenes irány, a bűnös irány, amikor az embernek nincsen békessége, amikor az ember gyűlöletbe, gyilkosságba keveredik. Az rossz irány. Tehát úgy gondolom, ez nem lehet filozófia kérdése. Ha az embernek nincsen békessége, hogyha az ember nem tud örülni az életnek, még itt a Földön is, és ezt nyilván értem a lelkiekre, mert aki tud örülni az életnek, az tud örülni a börtönben is az életnek, mert az élet forrásából táplálkozik, nem a földiekből, nem az anyagiakból táplálkozik, hanem az élet forrásából táplálkozik. Tehát az igazi életöröm az független tud lenni a fizikai körülményektől, mert az igazi öröm az lélek által adatik, és nem test által. Viszont tudjuk jól, hogy az ember tud találkozni, tehát nagyon sok lehetősége van, ilyen még soha nem volt a Földön, hogy az embernek ilyen bőségesen legyen lehetősége arra, hogy a figyelmét, a tekintetét a halott dolgokra irányítsa, a mérgezett információra irányítsa, hogy azáltal megmérgezze a saját lelkét is. Kérdés az, hogy ki a felelős ezért? Ki a hibás ezért? Mert nyilván igaz, amit mond Jézus, hogy aki egyet is megront a kicsinyek közül, akiknek még van bizalmuk, hisznek a Teremtőben, mert nem tudnak ők nem hinni, ők nem tudnak nem bízni. Aki egyet is megront a kicsinyek közül, a kisderek közül, a gyermetek szívűek közül, annak jobb, hogyha a malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyre vetik. Tehát igen, van megrontás, emberek. És akik azt elkövetik, megrontják a gyermetek szívű embereket, a gyermekeket, ugye? Beleviszik a tudományba, a hazug tudományba például, az okoskodásba, a tudásfájának, a gyümölcsének a szeretetébe, az is megrontás. Itt fel sem merül a kérdés senkinek jóformán, hogy oké, de milyen megrontásról beszél? Pedofiliáról nem, emberek? A pedofilia az már a legalja. Attól lejjebb már csak a pokolnak a beállata van. A pedofiliától lejjebb. De azelőtt már történnek megrontások. Amikor megvan szeretetve a gyermekkel a tudásfájának a gyümölcse, a kételkedés, hogy kételkedjen, az már megrontás, emberek. Lelkileg az a gyermek ki van már nyírva, ő már nem gyermek. Ő egy kiskorú felnőtt. Kiskorú felnőtt, 10 éves felnőtt, 12 éves felnőtt, aki már nem tud hinni, tehát nem tud bízni. Már nincs összekapcsolva a Teremtőjének a lelkével. Nem bizalomban él, hanem már agyban kezd mozogni. Aki őt belevitte ebbe a dologba, az az ember bűnt követette a gyermek ellen. És sokszor ugye ezek a bűnösök, akik ugye a Jézus szava szerint, tehát érdem szerint, törvény szerint a tenger mélyén van a helyük, és ott is van sajnos, mert nagyon sok felnőtt hol fuldoklik. A tenger mélyén, a tömegszellemben van és fuldoklik. Malomkő van a nyakán, és ott van a tenger mélyén, és fuldoklik nagyon sok apuka, nagyon sok anyuka. Azért, mert a gyermekét belevitte ebbe a hazug dologba, ebbe a hazug lelkületbe, ebbe a hazug életszemléletbe, hogy ő attól lesz értékes, hogyha megtanulja a különböző tudományokat, amiket ugye felkínál számára a világ. Tehát itt is ugye már megrontás történik. De most akkor jöjjünk át a felnőtt korba. Mert az, hogy a gyermekkorban ez történik, ugye a gyermek erről nem tehet, igazából, tehát ő áldozat, mint hogy a Biblia erő bizonyságot tesz, nagyon sok gyermek a szülők bűnei miatt szenved. Úgy fogalmazza az írás, hogy maga az Isten, csak ez ilyen picit félreérthető fogalmazás, ezért mondtam azt, ezért írtam kezelőbb azt, hogy a tudósok miért nem szeretik a Bibliát, azért mert nem értik. Tehát ők meg kell vessék a Bibliát, egyes tudósok, persze nem mindenkiről beszélek, legtöbb tudós, mondjam azt. Meg kell vesse a Bibliát és le kell nézze, miért azért, mert nem érti. Mert hogyha ő bevallaná azt, hogy nem érti a Bibliát, akkor az ugye csorbát ütne az ő dicsőségébe, az ő nagyszerűségébe, hogy ő milyen okos és intelligens ember. A Bibliát nem azért nem szeretik az emberek, akár a tudós emberek, ugye, mert az annyira egy bolondság és mese, meg minden, nem azért, mert egyszerűen nem értik. És miért nem értik? Az éve nem kaptak engedélyt Istentől, mert nem voltak alázatos szívűek, nem voltak szelidek, és így nem érthetik meg a Biblia képeit, nincs ahogy megértsék azt. Ezért jobb, ezért van szükség ugye az ateizmusra, hogy a tudós ember tudományosan megmagyarázhassa az ő Isten tagadását, hogy miért tagadja ő Istent. Tehát azért, mert nem érti, mert a megértésnek a csapja nincsen megnyitva fölötte, nem kapott több bölcsességet Istentől, ezért ő a saját értelmére kell támaszkodjon. És így, hogy ő továbbra is dicsőséges maradhasson, tudjon dicsekedni ugye az emberek előtt, és híres és neves ember lehessen, ő le kell nézze a Bibliát, és azáltal tűnik ki, hogy neki van bátorsága lenézni a Bibliát, ami egy bolondság, ugye, mesés történeteknek az összessége. Persze mindaddig, amíg az ember testtel olvassa, csupán az, de akik hallgatták a kiáltozót, láthatják, hallhatták azt, hogy a Bibliában nagyon mély tanítások és egészen pontosan magasságos, dicsőséges tanítások vannak, ami a képekben van elrejtve, és ami el van rejtve Jézus szava szerint a bölcsek és az értelmesek elől, akik a saját értelmükben bíznak. Itt a képet én ezt nem hiába tettem be a képernyőre, az igazság az, amikor elém került az a kép először, én szánalom fogott el, megmondom őszintén, nem is tudom ezt másképp mondani, de szánalom fogott el, hogy egy ilyen ember tanította, tehát a francia, a gondolkodóknak egyik bálványa ő, ez az ember, akit láttuk a fényképen. És van egy még szánalmasabb kép róla. És Isten könyörüljön rajta, drága emberek. Én úgy érzem, hogy nincsen bennem elég szeretet. Sajnos nagyon úgy érzem, hogy sokszor erősebb a megvetés bennem, mint a szeretet, mint a szánalom, az empátia. És vágyom arra, hogy az Úristen ezt megadja nekem, a szeretetet, hogyha amikor ilyen kemény és kényes dolgokról beszélgetek, akkor tudjak szeretettel és empátiával beszélni. Annál is inkább, hogy például, hogyha én beleolvasok Jean-Paul Sartre életművébe, életfilozófiájába, akkor magamra ismerek, emberek, ez az igazság. Tehát az a gondolkodás, ami benne volt, ebben az emberben volt, ami őt megkötözte egy életen keresztül, az a gondolkodás engemet is ugyanúgy megfertőzött, mint mindenki mást. Persze megvetem ezt a gondolkodást most már, de fáj, amikor úgy rajta kapom magamat azon, hogy lenézem azokat az embereket, akik meg vannak kötözve a gondolkodás által. Tehát nekem is fáj, nekem is rosszul eső érzés, hogy miért nézem le, tehát hisz megkötözöttek. És Isten tudja, hogy a lelkük meg tudott-e menekülni, meg tudott-e szabadulni, vagy nem. Viszont azt el kell mondjam, hogy mondta Jézus, hogy két urat nem szolgálhatunk. Az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Ez a két lehetőség van. Tehát azt jelenti, hogy ha az ember megismert az igazságot, akkor ha a hazugságot nem is gyűlöli, de megveti, egészen pontosan elveti, elutasítja magától. És beszéltem arról korábban, ugye, hogy Isten megengedte, hogy gyűlöljem a vallásokat, a vallási vezetőket is, és más vezetőket is. Mert én is annyira hitvány voltam, annyira formátlan és alaktalan voltam, hogy most mondjam azt, hogy nem tudott engemet Isten elválasztani, nem tudott engemet Isten külön választani, annélkül, hogy először megengedje nekem azt, hogy gyűlöljem az ilyen embereket, akik meg vannak kötözve az emberi gondolkodás által, a vallás által, akár a politika által, vagy a hazug tudományok által meg vannak kötözve. Tehát megengedte, hogy lenézem őket, de most bizonságot teszek nektek arról, hogy fáj nekem az, hogy lenéztem őket, mert mit segít egy ilyen emberen az, hogy lenézem őt? Itt a képernyőn ugye most láthattok. Tehát mit segít rajta? Ezt az embert nem kell már lenézni. Ez az ember átkot vett magára. Átok alatt élte az életét. Tehát neki nincsen szükség arra, hogy én lenézzem. Én nem kell őt elítéljem. Nem kell őt megvessem. Noha az ő gondolkodását, azt a szellemiséget, ami őt megkötözte, elvetem és elutasítom nyilván. Mert ezt tette egy emberrel, most, hogyha ránézel az ő ábrázatára, Persze beszéltünk arról, hogy igen, az ember idővel eltorzul, megöregszik, az ő teste hiába volt szép, szép nő vagy szép férfi, idővel az ő ábrázata, földi ábrázata eltorzul, eldeformálódik, de ugyanakkor arról is beszélhettünk, hogy a jóságos Isten megadja azt, hogy a lelki szépség átüssön a fizikai rútságon. Mert igen, amikor az ember megöregszik, akkor már nem épp annyira szép az ő ábrázata, mint amikor fiatal volt, 20 éves volt. De mégis azt mondhatom, kimerem jelenteni, hogy igen, vannak szép öregek, akik méltóság teljesen öregedtek meg, akiknek a lelki szépsége átüt az ő testi öregségükön. De ez nyilván nem mindenkire érvényes. Na most ezt teszi a tudomány, az ateizmus az emberrel. És szükséges emberek, szükséges, hogy valamelyest maga a hazug szellemiség, ami megkötöz és megmételyezi a mi lelkünket, valamelyest a külsőben is megnyilvánuljon. Tehát szükség van erre, drága emberek, hogy megmutatkozzon a fizikai szemek láttára is. Például az, amikor a sztárok, ugye, akik nagyon szépek voltak és csillogtak is, amikor a műszépség kezd megrongálódni, akkor teljesen csúnyákká válnak, ruttá válnak, és ez muszáj megmutatkozzon azért, hogy aki lássa őket, látja őket, az tanuljon az ő esetükből, tehát hogy gondolkodjon el a felnőtt, hogy most akkor hogyan fogja nevelni az ő gyermekét. A ma szellemiség alatt, amely ezt a szemét megmételyezte, megfertőzte, és amelyet ő is követett ráadásul, vagy pedig azt mondja, hogy az ő gyermekét próbálja Isten bölcsességével nevelni, és nem az emberek bölcsességével. Tehát ennyit a megvetésről, lenézésről nem nézem le, de szánalmas emberek. Persze utána olvastam a Wikipédiában annak az embernek, amit ír a Wikipédia róla, vagy valahol. Meg volt nyitva Jean-Paul Sartre, és hát hosszú életet élt, elég sokat vívódott. Persze, most én nem fogom felolvasni, mert hosszú van az a felvétel, mindent felolvasni, valaki kíváncsi. Én úgy gondolom, hogy aki megismerte a sátán mélységeit, tehát belement a tudálékosságba, mint ahogy én is belementem, vagy belement ebbe az úgynevezett új vallásba, a világvallásba, a sátán vallásába, amit úgy hívunk, hogy tudatosság. Legtöbb ember nem is gondolja, hogy az, amit úgy hív a világ, hogy tudatosság, úgy hív az emberiség, hogy tudatosság, az a sátának a vallása, és erről szól Isten kijelentése, ami ugye képekben le van írva, le van téve Mózes könyveibe, mi szerint azáltal vált az ember halandóvá, és azáltal torzult el az ő alakja, hogy evett a tudásfájnak a gyümölcséből, tehát a tudatosodás, épp ez a lényeg, hogy az ember a kezébe vette a kontrollt. Most már mindenki tudatos, itt nálunk mindenki tudatos, mindenki buddhista. Gyergyóban tényleg sajnos ez van, most én ezt nem akarom a gúnytárgyává tenni ezt a témát, de tényleg az van, hogy egyik hétvégén keresztény fesztivál volt, ahol ugyanúgy a buddhisták is, mint akik ugye azt követik, jelen lehettek és örülhettek, de később viszont ugye egy buddhista előadás, amilyen részlettek a keresztények, tehát itten össze van folyva minden mindennel. Nem hiába fogalmaz olyan durván a Jelenések könyvében Jézus, hogy a maga az egyház, ugye a kereszténység az eltorzult, paráznasszonnyá vált, összefeküdt mindennel, minden szellemiséggel. Tehát ez az új vallás, a tudatosság vallása, de ez nem új vallás, tehát még ez is helytelen kijelentés, nem pontos kijelentés, hogy ez egy új vallás lenne, mert Ádámtól errefele létezik ez a vallás, ez a tudatosság vallása. És félek találkozni a barátaimmal, a régi barátaimmal, mert mint ahogy mondtam tegnap is, amikor valaki elkezd erről beszélni, hogy ő tudatos, meg önazonos, meg minden, és nem veszi észre, és nem tudom neki elmondani. Én hiába mondom neki, hogy te, ez a szó, ez ami most kezdesz használni néhány hete, vagy néhány hónapja, ez le van másolva, vagyis bekerült az te elmédbe a világ médiából, a sátán médiájából. Te nem azért használsz olyan fogalmakat, hogy önazonos vagy, meg tudatos, mert ezt kitaláltad, mert te olyan intelligens, brilliáns elme, hogy kitaláltad ezt, hanem egyszerűen ezt másolod, annélkül, hogy észrevennéd. Tehát épp az, hogy nem vagy tudatos arra, hogy téged a sátánnak a médiája alakít a te gondolkodásodat. És fájó, tehát én nem akarok ugye illetlen sem lenni, gonosz lenni, ugye, hogy akkor valakit letorkoljak egy ilyen beszélgetés alkalmával, amikor csak, mit tudom én, találkozunk 5 percre, vagy nem tudom, hány percre. Nem akarom megbántani sem, hisz tudja, hogy én milyen lelkületben hiszek, mit, tehát tudja, hogy találkoztam az Isten szerelmével, Krisztus által, tehát ő tudja a bizonságot is, hallott sokat, tehát ő, ha úgy dönt, hogy továbbra is tudatos akar lenni, akkor én nincs, amit csináljak. Tehát én nem vitázhatok vele az utcán, vagy bárhol, inkább egyszerűen elkerülöm a lehetőséget, hogy találkozzunk, nem találkozunk és kész. Tiszteletbe tartom, hogy őt nem érdekli az, amit Isten nekem megmutatott, ugye, ami élet, tehát Jézusnak a szava, ő tudatos akar lenni, meg önazonos, hogy mivel kívánom, hogy lássa meg minden egyes ismerősöm és barátom, amíg nem késő, hogy ők mivel, mi az, amivel önazonosok akarnak ők lenni, valójában az mi, és hova viszi az ő életüket. Teljes szívemből kívánom ezt. Tehát Jean-Paul Sartre, most mit ír a Wikipedia, nem tudom, hogy van-e értelme. Persze Nobel-díjas, tehát ezt díjazzák. És emlékeztek, amikor beszéltünk a hegymászókról. Én értem, hogy büszkék vagyunk a hegymászókra, hogy felment a Himalájára, meg meghódította nem tudom meg csúcsot, csúcsokat ugye a Himalájában. De amikor én büszke vagyok rá a hegymászóra, vagy amikor én bálványozom őt, vagy amikor tisztelem és felnézek rá, ugye, mert ott van a magas Himalájában, igaz, hogy meg van halva, de ott van a magas Himalájában, felnézek rá, akkor gondolok-e arra, hogy annyira szeretem-e őt, hogy az ő sorsát magamra vegyem? Oké, felnézek Erő Zsoltra, annál is inkább ugye a Gyergyói, innét ment ki Magyarországra, no, a csíki születésű Gyergyóban élt, itt fogott neki mászni a Békási szorosban. Felnézek rá, bálványozom, ő a példaképem. De a kérdés az, hogy arra fel vagyok készülve, hogy akár a mai nap folyamán az ő sorsa engemet utolér, igen, csak fiatalon. Tehát fel vagyok készülve arra, hogy időnap előtt meghalj, hogy az ő sorsában részesülj. Miért teszem fel ezt a kellemetlen és kényelmetlen kérdést? És meg kell szép neki, mert látjátok ezeket egyszerű gondolatok, ezt bárki megértheti. Aki megértheti ezeket a szavakat, megkérem szépen mutassa meg embertársainak. Mert hiszem, hogy még vannak emberek, akik megérthetik ezeket a szavakat. Egyszerű logikus kijelentések és kérdések. Tehát, hogyha én valakinek a szellemiségét szeretem, felnézek arra az ő szellemiségére, akkor én annélkül, hogy tudnék róla, nem tudatos módon, ugye, tudattalanul, tehát nem tudom, mit cselekszem, én magamra veszem az ő sorsát is. Tehát, hogyha valakinek nem volt lelki békessége, mert nem ismerte a lelket, és ezért a békességet ő a veszélyben kereste, a veszélyhelyzetben. És ő azzal hivalkodott, és azáltal lett híres, akkor én azt a szellemiséget átveszem, tehát én az ő útjára lépek, hogyha követem azt a gondolkodást, ami őt úgymond rabul ejtette, mert ez nem az ő gondolkodása volt, hanem inkább ezt meg kéne fordítani, drága embertársak, hogy ennek a gondolkodásnak, ennek a szellemiségnek ő rabja volt. Tehát a gondolkodás volt előbb, a gondolkodás rabul ejtette őt. És hogyha én ő rá felnézek, vagy őt bálványozom, őt imádom úgymond, mint ugye példaképet, akkor az a szellemiség engemet is rabul ejt, és arra sorsra juttat, mint őt. Tehát oké, felnézünk a hegymászókra, a fiatal hegymászókra, hogy meghódítottak nem tudom én hány csúcsot a Himalájában. Viszont hogyha már őket szeretjük, és nem vagyunk kíváncsiak az igazságra, amit Isten próbál nekünk megmutatni, akkor elfogadjuk-e azt, hogy az ő sorsukra fogunk jutni? Nem valamikor 50 év múlva, hanem például ma. Fel vagy-e készülve arra, hogy ha te a hegymászókat, bálványozott, felnézel rájuk, akik fiatalon elhunytak, ugye hősök, fel vagy-e készülve arra, hogy az ő sorsuk talán még ma utol fog érni téged? A másik kérdés, most ugye filozófusokról van szó, gondolkodókról van szó. Hogyha felnézünk és azzal hivalkodunk, hogy mi ismerjük Jean-Paul Sartre gondolatait, meg az ő életfelfog, azt szeretjük, fel vagy-e készülve arra, hogy egy egész életet úgy élsz le, hogy meg vagy kötözve, egész életbe agyalsz, és végül pedig megvakulsz, a szemeid két felé állnak. Ezt elfogadod-e? Tehát, hogyha már őt szereted, És azt, tehát azzal hivalkodsz, hogy te ilyen filozófus vagy, ilyen a gondolkodásod, szereted az ő gondolkodását, akkor szereted az ő gondolkodásának a gyümölcsét, ami a vakság, ami az ateizmus, bizalmatlanság, folytonos agyalás, kontrollmánia, és végül pedig, ahogy itt a Wikipédia leírja, megvakul, vakon kellett meghaljon, teljes vakságban. Tehát felnézünk rá, drága emberek, felnézünk rá, viszont azzal, hogy felnézünk egy ilyen emberre, azáltal kijelentjük mi magunkról, hogy nekünk is az a szellemiség kell, amely őt megvakította. Franciaország egyik legnevesebb gondolkodója, befolyásos gondolkodó, ateista persze, valahol le van írva, most már nem tudom, hogy rákeresek. Igen, itt az első sorokban. Tehát Jean-Paul Sartre, nem tudom, hogy jól ejtem-e. Teljes nevén Jean-Paul Sartre, mindegy, nem akarok én most franciául beszélni, mert nem tudok. Irodalmi Nobel-díjas, francia, dráma és regényíró. Tehát Nobel-díjas. Ezeket emeli fel a világ. Azokat az embereket emeli fel. Tehát ez a Jean-Paul Sartre, ő, hát az igazság az, hogyha csúnyán erős elmondtam a kiejtést, akkor még meg is fog talán sértődni, hogy ejtem ki a nevét. Tehát ő nem egy egyedi gondolkodású valaki, hanem őt megmételjezte az Isten tagadás, a lélek nélküliség gondolkodása, az ateizmus. És figyelj meg, hogyha a Wikipédián megnézed azt, hogy ezek az emberek, hogy ki volt rájuk hatással, meg ők kikre voltak hatással, akkor rájössz arra, hogy igazából ezek az emberek nem tettek más, mint amit én mondtam egy korábbi felvételben, ahol szinte üvöltözök. Megint, mert fáj emberek, fájdalomból kiáltok, fájdalomból üvöltök, hogy emberek, itt az történik, hogy addig, amíg nem ismerjük meg a teremtőnket, addig mi másolatok vagyunk. Ez a Jean-Paul Sartre is le van itt írva az apukája, hogy hogyan tanította, milyen hatások érték őt, kik voltak rá hatással, milyen iskolába járt, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Erősen hatottak rá nyugati filozófusok, többek között Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Edmund Husserl, Martin Heidegger, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek hatottak. És azt jelenti, hogy ő az ő példájukat másolta és ötvözte. Neki nincs egyedisége, az ő egyedisége abban áll, hogy az előtte lévő másolatokat, mert ezek is másolatok voltak, a sátáni gondolkodás másolatai, ezek most nem akarok itt mindenkit elítélni, mert nem ismerem én őket, nem ismerek mindenkit. Csak azt akarom mondani, amúgy sátáni gondolkodás már az, hogy az ember önmagát akarja megváltani, és gondolkodás által akar ő boldogulni, és nem bizalom által, mint gyermek, az már sátáni gondolkodás, emberek, ezt ki kell mondani. Tehát ez az ember most ugye, hát ő most ugye a bűnbak, vagy ahogy mondjam, de ezt bárkiről mondhatnám, mint hogy a múltkor beszéltem Nietzsche-ről, van egy külön felvétel Nietzsche-ről. Most éppen erről beszélek, erről a szeméről. Tehát ő nem volt egyedi, ő előtte lévő embereknek a tudását, idézőjelbe tudományát, hazug emberi tudományát másolta. Tehát másolatok, másolata ő. Mert Immanuel Kantra is hatással voltak, hogyha meg transzcendentális idealizmus, meg kopernikuszi fordulat, meg teljes okkultizmus, teljes sátánizmus, emberek. Teljes sátánizmus. Iskolában ezt tanítják, mert nem tudom, ez a tudomány. Tehát, és akkor itt is leírja, hogy az ő nevéhez kifűző, igen, és kire volt hatással, és így tovább. Tehát ezek az emberek mind más voltak, figyelmek. Érdeklődés, ismeret, elmélet. Tehát elméletileg is ismerek valamit. Tehát ismerni, hát elméletileg én már sok nővel szeretkeztem például, ugye. Nagyon hülye példa, elméletileg. Na hát nagyon sok férfi, ugye, ilyen ismert elméletben van. Nagyon sok nővel, ugye, mert a gondolata meg van rontva, de nem tehette meg. De ilyen az ismert elmélet. Elméletileg ismerem, de valójában nem ismerem. Metafizika, fizikán, valóságon túli. De a valóságon túl mi van? Tehát az igazi metafizika az nem más, mint az élő Istennek a lelke. De hogyha én azt emberi módon akarom megismerni, akkor az tévelgés lesz. És akkor, akik hatottak rá, Christian Wolff, tehát érdekes módon, keresztény farkas, Christian Wolff, lefordítom magyarra, keresztény farkas. Még ez is milyen érdekes, véletlen egybeesés. Humme, mindegy, oké, okay, Descartes. Tudós, okos és híres és neves emberek, akikről ír a Biblia is. Ezek hatottak rám. És emlékeztek, én egyszer beszéltem arról, hogy hogyan történt a tudomány, az Istentől való teljes elfordulás, amikor az első ember írt egy könyvet, és akkor a másik, és abban ugye volt igazság is, meg hazugság is. Jött a következő ember, ő is írt egy könyvet, abban is volt igazság is, meg hazugság is. Ilyen Istentől elszakadt kettőségben lévő gondolatok, kételyes gondolatok, és mind a két író leírt ilyen kételyes gondolatokat, amiben volt igazság is. Nekem teljes meggyőződésem, hogy főképp az első könyvekben sok igazság volt leírva. Lehetett leírva. De akkor jött a harmadik ember, azt mondja, hát akkor elolvasom az első két könyvet, elolvasom Immanuel Kantnak a műveit, tehát hallja, emberek, magyarul beszélünk. Elolvasom Immanuel Kant műveit, utána Jean-Paul Sartre műveit, és így tovább, és így tovább. És akkor utána abból lesz egy ilyen szintézis, tehát szinte összekavarom ezeket a műveket. De hogyha én két mű dolgot összekavarok, abból nem lesz természetes. Így van-e? Nincs ahogy, ha két mű ötvözetéből sehogy sem lesz természetes. Mert mind a kettő mű. És ezért mondtam, hogy akiket a világ imád és bálványoz, mit jelent imádni? Sajnos nekem fáj a lelkem, hogy ezt annyiszor elmondtam, mert a fogalom, tehát teljes fogalom zavar az embernek a fejében. Nem értjük azt, hogy mi az, hogy imádat. Azt hiszük, hogy ez egy ilyen ókori fogalom, nincsen semmi értelme, de van értelme. Mert mindenki azt imádja, amivel időt tölt, amivel a legtöbb időt töltesz. Most gondolj arra, hogy te a nap 24 órájából mivel mennyi időt töltesz. És amivel a legtöbb időt töltött a nap 24 órájában, te azt imádod. Ez a legegyszerűbb megfogalmazása az imádatnak. Tehát amikor például Jean-Paul Sartre olvassa az Immanuel Kant műveit, akkor mi történik? Hát imádja Immanuel Kantot, tehát tőle tanul. Utána elolvassa a Hegel műveit, meg Edmund Husserl műveit, és Heidegger műveit, és azokat szintetizálja, és ez egyedinek fog tűnni. Úgy fog tűnni, hogy egyedi. De miért fog úgy tűnni? Azért, mert nagyon sok ember nem ismeri sem Immanuel Kantot, sem Heideggert. Érthető? Tehát egyedi, mert találkozik Sartre-ral, és ő ugyanazt mondja, amit Immanuel Kant valójában, tehát egymást lemásolták. És amit mondtam, drága emberek, hogy addig, amíg újjá nem születsz, te, aki ezt hallott, tudjál róla, hogy van olyan, hogy újjászületés. Erről beszélt Jézus. Ezért jött ő a földre, Istennek a lelke, azért testesült meg Jézusban, hogy elmondja nekünk testi módon, hogy van újjászületés, aki nem születik újjá. Jézusnak a tanítása, a szava által, a szavai által, Istennek a lelke által nem fogja meglátni Isten országát. Mindaddig, amíg te újjá nem születsz, addig egy ilyen másolat vagy, egy másolat halmaz vagy. Kemény szavak ezek, tudom, és sértő is lehet. De nem azért mondom, hogy valakit megsértsek, hanem azért, hogyha valaki ezt hallja és magára mer ismerni, szabaduljon meg, kapjon esélyt az újjászületésre, hogy gyermek lehessen Isten gyermeke, és majd, amikor eljön az utolsó óra, szabad lélekként távozzon, és nem vakon és eltorzult ábrázattal, mint nagyon sok ilyen híres és okos ember. Tehát mindenki, minden egyes ember, amíg újjá nem születik, Istennek a kijelentése által, amelyek eléggé nyilvánvalóvá lettek téve Jézus által, Jézus szavai által, és Istennek a lelke, az ereje által, mindenki egy ilyen másolat. Én egy másolathalmaz vagyok, te is egy másolathalmaz vagy. Nem azért viselsz te olyan cipőt, meg olyan jacket, mert neked olyan különleges stílusod van és ízlésed van. Nem. Beléd van oltva, tehát te lemásoltad azt, amit valaki más elképzelt. Tehát így vagyunk mindannyian másolatok, addig, amíg, ezért mondta Jézus, hogy van feltámadás, de most, újjászületés, a lelkünk nem támad fel, akkor másolatként halunk meg, és még arra sem vagyunk jók, hogy a földeket megtrágyázzák a testünkkel. Ez a szörnyű igazság, drága emberek. És akkor egy másolatot Nobel-díjjal, adunk egy Nobel-díjat, felemeljük őt, hogy ő az igazi. Oké, rendben, oké, szeretjük őt meg minden. Szeretjük az ő gondolkodását. De amit tett az a gondolkodás vele, azt szeretjük-e? Amit tett az a gondolkodása vala hegymászóval, Szilárddal, aki fiatalon szintén meghalt, hogy megölte fiatalon, elvette őt a feleségétől, a gyermekétől, azt te akarod-e? Ha igen, akkor nincs, amit mondjak, mint az, hogy te nem kéne meghalnod, mert Isten tényleg felkínálja az életet számunkra. Azt sem akarja, hogy túl korán meghaljunk itt a Földön, de viszont van örök élet, de azt eldobtad magadtól. Ha olyan embereket követsz, úgymond bálványozol és imádsz, akik a halálnak a logoszát, az élet ellenességnek a logoszát hirdetik, Nobel-díjas ugye gondolkodók, akkor te is a sorsukat magukra veszed? És nézd meg azt, hogy akit te imádsz, akire te felnézel, nézd meg, hogy hogyan végezte be föld életét. És azért mondom, hogy aki bele van bolondulva a tudatosságba, hogy tudatos akar ő lenni mindenképpen, olvasd el Nietzsének, csak a Wikipédiát olvasd el, nem többet, csak a Wikipédiát, hogy mi az ő gondolkodásának az alapja, és mi lett a vége annak, hogy megőrült, teljesen megőrült. És amikor olvasod azt, hogy mi az ő filozófiának az alapja, akkor magadra fogsz ismerni, hoppá, tehát Nietzsé is ilyen tudatos ember volt, mint én. És akkor rájössz arra, hogy hoppá, amit te magadénak hiszel, az valójában a sátának az igéje. Önazonos, meg tudatos, hát a magyarul istentelen, vagy ateista, Istennek a lelkét tagadó. És akkor tudd azt, hogy te is körülbelül arra sorsra számíthatsz, ami ahova jutott például Nietzsche, vagy a társai. Ezek a tudós, okos és tudós emberek, drága emberek. Ők vezetik a világot, ők vannak felemelve. És nagyon sok képén, hogyha megnézem a képeket, például Sartre-ról, ugye ez egy borzalmas kép, feltetőleg a halál előtt készült, amikor már be is volt vakulva, meg teljes eltorzulás, meg minden. Ezt tette a tudomány vele. Azért egyezünk meg, drága emberek, hogy vannak olyan személyek, akik nem jártak ilyen pórul. Tehát volt, aki, vannak itt is még Székelyföldön a temetésük, hogy azt mondják az emberek, hogy te olyan volt, mint egy baba, mint egy gyermek, szép volt az arca. Miért? Azért, mert az a szellemiség, amit adott neki Isten, őt megújította, és az ő lelke szép volt, amikor távozott, és nem csúnya, és nem torz. Ezt nevezzük tudománynak, és ezért mondtam többször, hogy amikor a gyermekedet te finanszírozod, hogy tanuljon, és nem tudom én hova menjen, és mit megtanuljon, akkor valójában te segítesz neki, hogy ő lediplomázzon sátánból. Tehát mesterizzen, doktori fokozatot szerezzen, majd Nobel-díjat szerezzen sátánból. Az ilyen embereket ki fogja megszabadítani? Ez a kérdés. És miért vannak ők így megkötözve? Ki ölte meg Erő Zsoltot? Minden egyes hegymászó, aki felnézett Erő Zsoltra, és őt bálványozta, minden egyes ember részt vett az ő megölésében. Ki ölte meg Jean-Paul Sartre-ot? Azok az emberek ölték őt meg, akik ragaszkodnak az istentelenséghez, ragaszkodnak ahhoz, hogy Isten nélkül éljék az életüket. Hogy ne ismerik meg az ő szavát. Tehát igényt tartunk mi erre, hogy legyenek ilyen emberek. Tehát igényt tartunk az ilyen bálványoknak a nyomorúságára, az ilyen bálványoknak a tragédiájára, arra, hogy a szemünk láttára eltorzulnak teljes mértékben. És csak egy érdekes dolgot fogok itt mondani, nem kell semmit sem elhinni, drága emberek. Tényleg, megkérek szépen mindenkit, hogy nem kell itt sem vitázunk egymással. Nem kell elhinni, amit mondok. Minden szavannak a lényege az, hogy ha van benned egy picike alázat teremtőddel szemben, gerinc a hátadban, és hajlékonyság a térdedben, kérdez a teremtőtől, hogy kapják jelentést tőle személyesen. Mert ha én mondom, akkor lehet, hogy sértő számodra, és nem fogod elhinni. Megnézem a képeket, figyelem meg a legtöbb képen, még ez is milyen beszédes. És senkit nem kártatok, mert tudom, hogy vannak emberek, akik cigarettáznak, vagy pipáznak, vagy tudom én mi. De ez is beszédes. Hogy ott van a friss, tiszta levegő, amit a mindenható Isten a rendelkezésünkre bocsájtott. De még azzal is, hogy minden képen szivar van a kezében, vagy pipa van a szívében, még ezáltal is ugye így képletesen azt mutatja, ezek a képek azt mutatják, hogy neki nem a tiszta levegő, nem a tiszta lélegzet kell, hanem a fertőzött lélegzet, a füstös, elhasznált lélegzet kell. Tehát vannak ilyen analógiák, vannak ilyen párhuzamok, amit meg lehet érteni. Tüdőrákban hal meg. Hát miért hal meg? Tudod, azért, mert amikor a Bibliában azt írja, hogy Mózes, hogy Isten belefújt az ő orrába, az életnek a lehelletét, lelket lehet az ő orrában. Tehát igen, jelképesen, képletesen, de majd, hogy nem szó szerint is igen, Istennek a lelke benne van a levegőben, körülvesz minket, belélegezzük azt. De amikor én szándékosan lélegzem az elhasznált oxigént, az elégetett oxigént, akkor én már eleve halott levegőt lélegzem. Halott levegőt. Tehát képletesen ugye halott lélekből táplálkozott, és halott lelket fújt ki magából. Nem csak amikor kifújta a füstöt, hanem akkor is, amikor megnyilvánult ő, és tanított, és felhívta magára a sajtó figyelmét, a média figyelmét, hogy ő milyen okos, és milyen intelligens, és milyen frappáns megfogalmazásai vannak. És emberek, még egyszer mondom, ugyanezt tettem én is. Ezen az úton voltam, meg voltam kísértve durván tudásfájával. És igen, kaptam megértéseket, próbáltam, milyen sémákat kezdtem felállítani, meg tudományokat, meg minden. Ugye a szabad gondolat valamilyen mértékben erről szól. Tehát ilyen híres és okos és tudós ember voltam, és sokan felnéztek rám már akkor, ugye, hogy milyen egyedi a gondolkodásom. Az én gondolkodásom nem volt egyedi. Attól volt egyedi, hogy sokan nem ismerték azt, akik előttem még szintén evel a gondolkodással voltak megkötözve. Tehát ugye elhasznált, halott levegőt szív be, ugye a pipából, és halott, még halottabb levegőt fúj ki. Ez a durva. Mert hogyha a füstben egy kicsi oxigén volt, el nem égett oxigén volt, akkor amikor ő kifújta, már ugye az a kevés oxigén, ami bejutott az ő tüdejébe, amit már kifújt, az már füst volt, és teljes halott levegő, lélegzett. Ugyanígy, amikor ő bevette azt a sok tudományt Immanuel Kanttól, meg más emberektől, ugye, akik előtte voltak, és előtte úgymond Isten nélkül éltek, tehát kontrollálni akarták az életüket teljes mértékben. Tehát a saját tudásukban, értelmükben bíztak, amire azt mondja a prófita, hogy átok. Akkor ő, tehát beszívta azt a levegőt, amit ők kifújtak, azt a füstöt. És amit ő kifújt, az már még rosszabb volt. Tehát ezt erre próbáltam fejlődni az előbb a figyelmet, a tudomány, a Nobel-díjas tudomány hogyan fejlődött, amit mi tudománynak hiszünk, gondolunk. Úgyhogy két ember írt könyvet, abban volt igazság is, de nem sok. A harmadik elolvasta, ezt a kettőt szintetizálta, összekavarta, hozzáadta az ő képzelgéseit, és egyre hígabb és több ezer éven keresztül íródtak a könyvek, és egyre hígabb dolgok jöttek le, ugye, a könyvekbe. Mert mindenki alapjában véve, úgy, ahogy a Biblia írja, az elbukott embernek, az elbukott Ádámnak a másolata. De hogy igazából még ez sem igaz, hanem ahogy mondhattam én, Istennek a lelke által, meggyőződésem, a Krisztus lelke által mondhattam, mi nem másolatok vagyunk az Ádámnak a másolatjai, hanem a másolatok másolatai vagyunk mi. Érthető? Szörnyű. Én érzem azt, hogy el fogok ájulni. Hogyha ennek a, ez a látás engemet úgy teljesen elönt, én el fogok ájulni, én holtan fogok összeesni. Mert durva szembesülni azzal, hogy az egész életem egy másolatoknak a másolata volt. Az egész életem arról szólt, amik mielőtt találkoztam volna az élő Isten szavával, Krisztussal. Az én életem a másolatok másolata volt, semmi több. És ami dicsőséges az egészben az, hogy akár egy ilyen embernek is, mint Jean-Paul Sartre meg a társai, nekik is volt lehetőségük újjászületni. Én nem tudom, hogy mi történhetett vele. Ugye nincs, a Wikipedia nem ír arról, hogy a halálos ágyán megtért volna. Ilyent nem, erről nem számol be. Viszont az örömhír az, hogyha az emberben még van mozgatható lélek, gyermeki lélek, akkor Isten képes őt újjászülni, és a mennyek országának az örökössévé tenni. Elvenni tőle a hazug tudományt, az istentelen tudományt, amit ő felhalmozott egész életében, és őt újjá gyermekké tenni, örökölje. Mert Istennek van erre hatalma, hogyha egy, tegyük fel, az ő egész életében, az egész szervezetében van egy ezrelék menthető rész, akkor azt Isten képes megmenteni, és feltámasztani a halottból az élőt. De ez az ember beleegyezése nélkül nem fog megtörténni senkivel. Isten senkit nem fog megerőszakolni a mennyek országával. Ezt többször mondtam, még sokszor fogom mondani. Tehát van feltámadás. Azt mondta Isten a prófétáltal, hogy Isten a pislákoló gyertyabelet nem oltja ki. Tehát, hogyha valakiben van valami menthető, akkor Isten próbálja megmenteni. Tehát hív, minket is Isten hívott és nyomást gyakorolt ránk. Jól figyelj! Tehát hív és nyomást gyakorol ránk. Azért, hogy amit kaptunk tőle, azt vállaljuk fel, ez a nyomás. Mert másképp nem lesz elváltozás. Csak akkor, hogyha ő hív, halljuk az ő hívását, és azt mi fel is vállaljuk, másképp nem fog megtörténni az elváltozás. Viszont, hogyha az ember megkapta a hívást, elfogadta, de folyton vissza-vissza néz, ugye, egyik szemével visszanéz, hátra tekint, akkor az fog történni, ez a nyomás, amit Isten rágyakorol, őt vissza fogja nyomni a világba. Teljes mértékben. Így esnek vissza az emberek a világba. Mert a nyomás az növekszik. Mert az élet az, ugye a földi élet az, mint tudjuk, véges. És ezért fontos, hogy legyen nyomás. Ha nem volna nyomás, egy lélek sem menekülne meg. Egyetlen egy lélek sem menekülne meg. A nyomás, muszáj legyen emberek nyomás. Rajtam is van nyomás. Megvalottam többször, mi is megvalljuk a gyötrődéseinket is. Rajtunk is van nyomás, minket is megkísért a világ néha a régi gondolkodás, testi gondolkodás, visszamenni. De aki hátra tekint, megfogja zekét, lekeszarvat és hátra tekint, az nem méltó a Isten országára. Ezt mondja Jézus. Nem méltó arra, hogy kövesse őt. Csak érdekességképpen feltűnt, ugye, hát múltkor beszéltem Nietzschéről is. Itt például azt gyanítom, tehát jött nekem egy olyan gondolat, én nem azt mondom, hogy ez így történt, hanem azt mondom, hogy még az is lehet, hogy Isten megmentette. Mert Nietzschében, amit én úgymond mondjam azt, hogy pozitívnak látok, az, hogy Nietzsche nem volt langyi. Ő nem volt langyi. Ő hideg volt. Tehát forró nem volt, Istenben nem hitt, de ő hideg, ateista volt. Mivel, hogy hideg volt, elképzelhetőnek tartom azt, hogy Isten megmentette. Mert ő az ő hidegségében kitartotta, és volt neki nagyon brutális szembesülése, mert ő találkozott Krisztussal. Tehát Nietzsche feltetőleg találkozott Krisztussal. Hiába, hogy az ateizmus, meg a, mit tudom én, a földhöz ragadtságnak az egyik alap pillére Nietzsche, az ő szavai, az ő könyvei. De, ahogy olvastam az ő történetét, elképzelhető az, hogy ő találkozott a feltámadtal. A feltámadtal. És felolvasom nektek nagyon gyorsan, röviden, hogy mi történt az ő, hol van, hogyan, igen. Tehát 1889. január elején Torinóban bekövetkezett Nietzsche szellemi összeomlása. Miért? Azért, mert ő szellemben építkezett, nem lélekben építkezett. Szellemben építkezett, tudatosságban építkezett, a tudás fájából építkezett, amiről azt mondja az általa lenézett Biblia, hogy az a halál oka, a tudás fája, a halál oka. Tehát 89. január elején Torinóban bekövetkezett Nietzsche szellemi összeomlása. Ehhez kapcsolódik egy híressé vált esemény. Január 3-án Nietzsche torinói lakásából kilépve egy lovas kocsira lett figyelmes. A kocsi elé kötött ló megmakacsolta magát, mire a kocsi is ostorral ütlegelni kezdte. A filozófus odalépett a lóhoz, majd hatalmas zokogásban kitörve átölelte. Miután szolgája hazavitte, ágyba tette Nietzschét, aki innentől kezdve élete hátralévő 10 évét némán szellemi leépülésben töltötte. Tehát, hogyha leépült róla a szellem, a szellemi kincs, akkor elképzelhető az is, hogy Isten megmenthette őt, meg tudta őt menteni. De azért mondom ezt el, hogy tudjátok, hogy amikor tudatosságról beszéltek, és ilyen életmód tanácsadókhoz mentek meg ilyen tanfolyamokra, még mindig a halál felé mentek. Megvásároljátok a halálnak az útját. És mivel a legtöbb székely ember, a legtöbb zsidó, a legtöbb magyar, a tudatosságot nem úgy műveli, mint Nietzsche, mert Nietzschének az erénye az volt, hogy ő hűséges volt, az ő ateizmusához ő hűséges volt, de a legtöbb ember langyosságban van, nem tudja, hogy merre menjen. Tehát szó szerint kicsi Jézuska, kicsi gépuska, nagyon veszélyes ez, nagyon-nagyon veszélyes, mert a langyos embereket Isten nem tudja megmenteni, az ateistákat sokkal hamarabb megmenti, mint a langyos embereket. Tehát az a tudatosság fejlesztés, amit művel a székely Gyergyóban, vagy Magyarországon, az egy ilyen langyi, ilyen maszlag, egy ilyen kavalkát, össze-vissza csipkedünk minden forrásból valamit, és ahhoz alakítjuk az életünket, egy ilyen formátlansághoz alakítjuk az életünket. Tehát ateisták sem vagyunk, de Istenben sem hiszünk, hanem kavarog a mi szellemünk, a mi agyunk, ugye? És ez nagyon veszélyes állapot, mert ebből nem tud, mert nincsen szembesülés. Hogyha az ember túl sok szellemiséghez hűséges, túl sok forrásból informálódik, akkor nem tud ő szembesülni, azt sem tudja, hogy összeomlik, azt sem tudja, hogy mitől omlott össze. Minél több szellemiségből táplálkozik egy ember, a gyümölcs ugye meg fog születni mindenképp, de nem fogja az emberke érteni, hogy miért omlott össze az ő élete. Tehát itt, amikor ő meglátta azt a lovat, hogy az a kocsi is ütlegelt a lovát, elkezdte ütni, ő valamilyen látást kapott, valahogy látta, hogy az ártatlan ugye szenved, tehát látta az ártatlanak a szenvedését, valami történt. Az a kép vizuálisan egy olyan dologgal szembestette őt. Erről beszélek az előző felvételben, a Nietzsche című felvételben, akit érdekel, nyugodtan hallgassa meg. Ott megérintődött, ott szerintem neki nagyon kemény szembesülése volt, hogy az okos, kontrollmániás ember, ugye, mert ő volt a kocsis, Nietzsche a kocsisban magára ismert, hogy ő egész életében a tudatosság által rángatta a gyeplőt, és ugye bántalmazta az ártatlan állatot. Ebben a példázatban az ugye a ló nem egy hatalmat jelentene, mint az apokalipszis lovasai, hanem a lelket, ugye? Tehát így bántalmazza a lélek, ami egyébként a mi életünket viszi, ugye, a mi szekerünket viszi a lélek, ugye? Azt mi bántalmazzuk, mivel? A kontrollmániával, a tudatossággal. És itten Nietzsche körülbelül ezzel szembesülhetett, hogy egész életében ő kontrollmániás volt. És egész életében rángatta a gyeplőt. A lelke vitte az ő életét, mert a lélek által van az életünk. Tehát neki is Istentől volt az élete. De azt a lovat, azt a lelket ő ütötte, verte egész életében. Mivel? A tudományával, a tudatossággal, az agykontrollal, a kontrollmániával, amiről szólt az ő élete. Azáltal, hogy ő mindent ki akart számítani, mindent kontrollálni akart, tehát a gyeplőt ráncigálta. Tehát abban a képben Isten neki megmutatta a lélek által, hogy Nietzsche egész életedben ezt csináltad. A te tudatod, a te szellemed, ugye a te agyad volt ugye a kocsis, ugye maga a testi gondolkodás, és a ló volt a lélek. És akkor Nietzsche odament és megölelte a lelket, és sírt. Úgymond síratta a lelket. Tehát ezért tudom, hogy kemény kijelentés. Annál is inkább, ugye, hogy Nietzsche-nek a művei az Isten tagadásnak az alapjai. De én megmerem kockázhatni azt, hogy még Isten őt is megmenthette. Megmenthette, mert ezt a szembesítő képet másképp ugye nem adta volna. És mint többször szoktam mondani, ugye többször mondtam az elmúlt időszakban, hogy boldog az az ember, boldog az a Nietzsche, boldog az az Attila, boldog az a mindenki, Zsoltika, meg Móriczka, meg mindenki, aki még éltében szembesül. Éltében meglátja azt, hogy ő mit tett a lóval, a lélekkel, hogyan rángatta a gyepőt egész életében, hogyan öldökölte a lelket, azt a lelket, amit Istentől kapott ajándékba. Tehát ugye ő, amikor ezt meglátta, azt a képet, teljesen biztos nekem, meggyőződésem, hogy Istennek volt kedves, hogy ő szembesüljön még éltében szembesüljön, hogy ne a halála után kelljen szembesüljön, mert az már pokol, ott onnan már nincsen visszaút, hiába hiszünk a reinkarnációba. A filozófus talépett a lóhoz, majd hatalmas zokogásba kitörve átölelte, miután szolgája hazavitte, ágyba tette Nietzschét, aki innentől kezdve élete hátralévő 10 évét némán szellemi leépülésben töltötte, tébolyult leveleket és táviratokat címzett barátaihoz, és idegenekhez egyaránt, amelyeket hol Dionysosként, hol a megfeszítettként írt alá. Ki volt a megfeszített? Az ő lelke. A ló, de a Krisztus, ugye? Teljes szellemi összeomlása után, tehát agyi összeomlása után, édesanyja, majd anyja halála után húga gondozta. Tehát a Krisztusnak a szeretete megjelent az édesanyja által, és az ő húga által, és ők gondozták őt egészen haláláig. Amikor Nietzschével csak nem 12 év szellemi elborultság és fokozatos bénulás után Weimarban végzett a szifilisz késői stádiumaként fellépő agysorvadás. Na, oké, büszke vagy arra, hogy ismered Nietzschének a művét, az életművét. Büszke vagy, hogy ismered Nietzschét, tudod te őt idézni. De azt elfogadod-e, hogy te is ebbe az irányba haladsz? Tehát, hogyha már azt a szellemiséget szereted, amit Nietzsche megmutatott, akkor meg tudsz-e barátkozni vala gondolattal, hogy te is ebbe az irányba haladsz éppen most? Mert az Isten tagadásban vagy még mindig. A tudás fáját bálványozott. Az okosságot, az okoskodást, az, hogy az életemnek én vagyok az ura, ilyen kis király vagyok, nem hiába kaptuk ezt a betegség nevet, hogy Covid, mert mindenki megkoronázta magát, kis királyát tette magát, ez itt lett Covid, koronavírus identitás, és nem Covid, az hülyeség, az ilyen összeesküvés elmedő Covid, az a K-O az dupla V-vel van. Covid egyszerű, koronavírus identitás, ennyire egyszerű az egész, nem kell ezt túltolni emberek. Semmi, nem kell a telneket belevinni a marhákat ebbe. Bár igen, marhák vagyunk mi is eléggé, hogy ezt csináljuk, de sajnos ugye a marha az, hogy mondjam, egy tisztességes és tiszta állat Isten előtt, de nem úgy az ember. Tehát a Covid az nem Covid, hanem Covid, koronavírus identitás, ez a vírusos gondolkodás, a Nietzschei gondolkodás, amikor az ember kontrollálni akarja a saját életét és embertársai életét, ez a Covid, koronavírus identitás, és ennek következtében történt meg ugye a fertőzés úgy lelkiértelemben, mint testértelemben, és a halál és a kárhozat sokak számára. Tehát a COVID, a koronavírus identitás vitte el az embereket, fiatalon ölte meg őket. A koronavírus identitás az hol történt? Hát Ádámnál megint. Az nem tavaly lett, 2019-ben, vagy nem tudom mikor. Nem, már az Édenben, mert Ádám megkoronázta magát. Úgymond Éva urává tette, ő már belegezett a kontrollba. Tehát a Nietzsche-i gondolkodás, az ádámi gondolkodásnak a modern kiteljesedése, kiteljesülése. Csak hogy értsük, hogy miről beszélünk. És akkor persze itt valahol elém került még az is, hogy csak hogy érdekességképpen, hogy alátámasztam azt, amit mondok, hogy lássátok, hogy ez nem vicc. Nem vicc, amit mondok. Elém jött Schopenhauer. Vagy itt vannak ezek a figurák, akiknek a képei elém jöttek. Na jó, hogy kinyírtam. Pillanat. Vannak különböző figurák, ugye, akiket felhoz a Google, tehát beírod a Google-be, és akkor előjön egy csomó ilyen kép ezekkel a karakterekkel, tehát többen ugye vannak, akik összes. És akkor ugye Sigmund Freud, erről beszéltünk az előbb a barátommal, ő is be kellett vallja, egy kedves hölgy, Istenhez fordult, be kellett vallja, hogy szerette Freudot, szerette Jungot, de így most Isten neki megmutatja, hogy nagyon beteg emberek voltak ezek, nagyon beteg emberek is, valósággal kísérleteztek az ő pácienseiken ezek az emberek, és a tudomány felemeli őket, Nobel-díj meg minden, Sigmund Freud, meg Carl Jung, a tanítványa, meg a társai, nem tettek más, mint kísérleteztek embereken, és hipnózissal, tehát varázslással, Jézabel szellemiséggel próbálták őket a tudomány nevében manipulálni és gyógyítani emberek. Ezek mind megkötözött emberkék, mind megkötözött emberkék, akiknek az életük kárba veszett, a lelkük is nagyon soknak kárba veszett, akik megmaradtak ebben a szellemiségben, halálukig és úgy tovább, azok kárba vesztek. A legdurább az egészben még az, amit észrevettem, és amit Isten kijelentett, hogy nagyon sokan zsidók voltak. És miért voltak ők ilyen tudósok a zsidók? Hát azért, mert azért nekik volt valódi tudományuk Istentől, és a valódi tudományt ők zsákmányként tekintették, nem úgy, mint Jézus, és elkezdték azt összegezni, meg könyvbe tenni, meg rendszerezni, és létrehozták a rendszert. Isten nem akart semmiféle rendszert. Tehát ő nem akart ő rendszert építeni a földre, hanem rendet akart volna, hogy az történjen, és örüljünk, és éljünk. De a zsidók, akitől eltávolodtak, a meglévő tudományukat, ami volt nekik Istentől, azt ők zsákmányul tekintették, elkezdték azt rendszerezni, bekeretezni, meg osztályozni, és így tovább, és így tovább, és így alakult ki a tudomány. Tehát igazából ezért van az, hogy a Sigmund Freud, vagy akármelyik tudós embernek a állításaiban, kijelentéseiben vannak igaz elemek. Tehát ugye törvényszerűségek, amelyek ugye fellelhetők, felismerhetők a világban. Miért? Azért, mert Istenből vannak azok kinyerve, kilopva. Az, hogy én egy-egy ilyen felismerést, gondolatot én rabul ejtek, és aláírom, hogy Bodó Attila, ugye? Ez már az én gonoszságom, az én mózesi gonoszságom, ugye? Hogy én Istent meglopom. Tehát én tőle kapom a tudományt, a felismerést, a megértést, és aláírom, hogy Bodó Attila, Mr. vagy doktor professzor, meg Nobel-díjas Bodó Attila. Na ezt teszi az ember, ezt tette a sátáni gondolkodás, a testi gondolkodás az emberrel. És akkor ugye itt láttam a Schopenhauert is, amúgy érdekes karakterek, tehát maga a kép is, ugye, hogyha ránézel a Schopenhauerre, hogy néz ki. Tehát ugye, vagy a Sigmund Freud is, tehát most beteszem Sigmund Freudot, nézzük meg néhány képet róla is, már egyúttal. Tehát maga az ábrázat nem az a lágy, nem az a gyermeki ábrázat, hanem merev, kemény, ugye? Be van keményedve a tudománya által, a kontroll által, kontrollmániás, ugye? A kontrollmánia által kemény is, meg van neki a helye a hierarchiában, a társadalmi hierarchiában, a tudományos hierarchiában. Kemény ember, aki ugye hajlamos arra, hogy lenézze az embertársait. Ilyen a tudós ember, ahogy mondja Pál apostol, ügyeljetek, mert a tudomány, az ismeret felfuvalkodottá tesz. Az ő tudományában teljes meggyőződésem, vannak igaz elemek, Istentől kilopva, kinyerve, keverve ugye hipnózissal, tehát varázslással, manipulációval. Tehát ez ugye az zsidók számára, mert ugye zsidó, Sigmund Freud, zsidók számára ez büntetendő volt, tehát megölték, aki ilyen csinált. Aki varázsolni próbált, manipulálni próbált az embereket, megölték. A varázslást halála büntették, a Jézabel szellemiségét halála büntették. Nem hiába írja, hogy Jézabelt kilökték az ablakon, leesett, csak kutyák széttépték a testét. Ez történt, emberek. És akkor mit csinál egy ilyen Sigmund Freud meg a társai? Azt, hogy az igaz elemeket, ami Istenből van kinyerve, azt ő összötvözi az emberi erőszakossággal, az emberi tudálékossággal, az emberi kontrollmániával, manipulációval, hipnózissal, varázslással. Valaki mondja meg nekem, hogy ezt lehet-e ezt még egyszerűbben mondani? Én kívánom, hogy lehessen ezt még egyszerűbben mondani, és adja meg nekem a jóságos Isten, hogy legközelebb, hogyha erről még fogok beszélni, megengedi, hogy erről beszéljek, akkor még egyszerűbben mondjam. De én hiába mondom egyszerűen, mert hogyha valaki ez olyan hallgatja, aki már fel van nyomvott a hierarchiába az emberek által, különböző oklevelek, meg diplomák, meg minden, az nem fogja elhinni, nem tudja elhinni, és ezért mondom azt, hogy ha valaki nem hiszi nekem, de van benne alázat, mert ezt mondta Jézus, az a kettő. Szerítség, alázat. Az a kettő megvan benned. Bármilyen professzor vagy, bármi vagy, az a kettő, még hogyha van egy picike ebből a kettőből, akkor kérd az élő Istent, látást a szemeidre. Ahogy mondja Jézus Jelenések könyvében, kérj gyógyírt a szemeidre, hogy te lásd a saját értelmeddel. Mert tudom, hogy vannak olyan tudós emberek, akik meg voltak tévesztve, de még mielőtt késő lenne, a haláluk előtt belátják, hogy be voltak csapva. Én is találkoztam ilyen személyekkel, akik belátták azt, hogy be voltak csapva a tudomány által, a hazug tudomány által, amiben volt igaz rész is, ugye Istentől, de benne volt az emberi erőszakosság, kontrollmánia, az ádámi lelkület, a nietzschei lelkület, a hitleri lelkület, a diktátori lelkület. Benne volt, ugye? Na ő Sigmund Freud. És akkor valahogy, rákatintottam a Schopenhauerre, nem fogom elolvasni őt sem, tehát nem akarom nagyon reklámozni, nem az a lényeg. Filozófus, de érdekes dologgal találkoztam az ő leírás, az ő wiki leírásával. A világ, mint akarat és képzet, ugye? De ez nyilván nem Isten akarata, mert ő is Isten tagadó volt. A köztetben úgy vonult be, mint pessimizmus filozófus. Lényeg az, hogy itt valahol leírja azt is, hogy figyelmek, halál oka, légzési elégtelenség. Hát mondjuk mindenki abba hal meg, légzési elégtelenségbe. De beszédes, ugye, a levegő, nem tiszta a levegő, nem tiszta a lélek, amit ő belélegez, nem tiszta az igazság, amit ő belélegez. Idealizmus, metafizika, esztetika, akire hatott, Wagner, Nietzsche, és így tovább, és így tovább. Tehát itt le van írva, hogy Nietzsének, de figyelj meg, milyen érdekes összefüggések fognak előjönni mindjárt, előbukkanni. Az ateizmus, a buddhizmus és így tovább között. Csak hogy lássátok, lássa meg az egésznek a gyökerét. Kortársai közül Kierkegaardra, a 19. század végiek közül pedig Nietzschére volt nagy hatással. Akkor persze nagy alapdókot mond ki, ez olyan, hogy ez bárki is Móriczka elmegy, mit tudom én, kakálni középcsoportba, és rájön erre, hogy hát igen, ez tényleg így működik, hogy minden igazság három szakaszon megy keresztül, először kinevetik, aztán erőszakosan szembeszállnak vele, végül pedig elfogadják, mint magától értelő dolgot. Na de ugye ezt az ember igazságra érti, mert ő nem volt, tehát ő nem istenhívő ember volt. És akkor itten filozófiája, azt mondja, hogy Platón, Kant filozófiája és az Upanishadok voltak rá a legnagyobb hatással. Filozófiája pessimista, úgy tartja, hogy a föld az emberiség sírom völgye, ahol a boldogság elérése egy koldus álma, hazugság. Hogy van az, hogy a másik, Istennek a gyermeke, a börtönben is boldog, és a világ gyermeke, a sátán gyermeke, jólétben, gazdagságban, hírnével sem boldog. Isten gyermeke szegénységben, nyomorúságban is boldog. Tehát hazugság, ez a sátának a beszéde, ugye? És ez a filozófiája alapja, és ezt tanulták milliók, és lediplomáztak ebből a filozófiából, ebből a szellemiségből. Tagadja a világszellem és Isten létét is, tessék. Elsőként építi be a nyugati filozófiába a buddhista gondolatokat. De figyelj meg, szinte egy mondatban van a kettő, csak hogy vegyük észre, és erről beszéltem nektek, hogy igazából nem is a keleti buddhizmussal van a baj, mert azt nagyjából abba betekintést nyertem. Nem olyan túlságosan mélyen, de láttam azt, hogy egy keleti buddhista és egy gyergyói buddhista között a különbség ég és föld. És egyértelműen kimerem jelenteni, hogy a magyarországi buddhizmus, a székely buddhizmus, az amerikai buddhizmus. És jóformán semmi köze nincsen a buddhizmushoz. Én most nem azt mondom, hogy menjél Tibetbe buddhizmusért. Ha akarsz, akkor elmész, azt csinálsz, amit akarsz, nyilván. Hanem elmondom azt, hogy az igazság ott van a szobádban, és az ajtónál kopog, így ne. itt vagyok, beengedsz-e, tiszta ingyen. Az élő igazság, a Krisztus ott van. És élet van benne, élet öröm van benne, boldogság van, békesség van benne, hogyha az ember elfogadja. Csak hogy lássuk azt, hogy hogy jött be a buddhizmus, úgymond, a buddhizmusnak a deviáns változata, eltorzult változata, hogyan jött be hozzánk, Erdélybe, hogyan jött be Magyarországra. Már akkor ugye az olyan ember karakterek által, mint Schopenhauer, ugye, aki hát már a 18. században ugye, már behozta. Tehát látjátok, hogy az a buddhizmus, amit mi beimportáltunk, ez pont olyan mint a Németország nyugatra minőségi termékeket gyártott, és keletre meg gyengébbeket gyártott. Ez kicsit így van a buddhizmussal is, hogy hát ők maguknak olyan terméket gyártottak, buddhizmus gyártottak, ami valamelyest élhető, nem tökéletes, törvényben tartja az embert, és egyesek megboldogulnak talán. Viszont az a buddhizmus, amit ő nyugatnak gyártott, a Tibet, ugye, vagyis a kelet, amit gyártott nyugatnak, buddhizmus, hindu misztika, az már egy teljesen torz valami, a nyugati embernek való, az ő viszkető füleinek való, és ezért szereti a nyugati ember a buddhizmust, mert valójában az nem is buddhizmus, hanem egy buddhizmusra hivatkozván egy olyan szellemiség, ami a sátának az alap doktrinája, az antikrisztus alap doktrinája. Itt nincsen buddhizmus, sem Gyergyóban, sem Budapesten emberek. Ez hazugság. A viszkető füleknek való dumálás van, előadások vannak, ahol az emberek fizetnek, hogy azt hallják, amit hallani akarnak. És nem azt hallanak, ne azt hallják, amire szükségük van ahhoz, hogy megszabaduljanak a fájdalomtól, a betegségtől, a nyomorúságtól. Tehát egy dolog az, amit az ember hallani akar, az sokkal jobb, emberek. Amit az én füleim, az én testi füleim hallani akarnak, az sokkal jobb, mint az igazság. Engemet kényeztet egy spirituális önkérítés, a nyugati buddhizmus, nyugati ezotéria. Tehát jó a füleimnek, de a lelkemet megöli. Ezért mondom azt, hogy a mai ember, ahogy mondta Pál apostol, azt hallja, amit akar. Össze-vissza szeretel a Facebookon, válogat a Facebookon, a moslékból. Ő azt hallgatja, amit akar, de amit ő akar hallani, az megrontja őt, megöli őt. Nem azt hallja az ember, mire szüksége van, hanem azt, amit akar. Óriási a különbség. Isten azt mondja az embernek, amire neki szüksége van. A Krisztusnak a tanítása azt mondja az embernek, amire szüksége van, hogy a lelke megmeneküljön. Viszont az emberi gondolkodás, az ateista gondolkodás, amilyen a Schopenhauer-i gondolkodás is, azt mondja az embernek, amit az ember hallani akar, és ami megöli őt, mert a test beszél hozzá, a test a testhez, de a test nem tudja megtartani a testet, csak a lélek tudná megtartani a testet. De mivel a lelket megtapostuk, megtagadtuk Krisztust, ezért marad a testi spiritualitás, de ez is nonsens fogalom, mert ez a nyugati buddhizmus, ugye, az azt mondják, hogy spiritualitás, de hogyha mi tagadjuk a lelket, a spiritet, ugye, Istennek a lelkét tagadjuk, hát akkor miféle spiritualitás az? Testi. Tehát nincsen semmi köze a spiritualitáshoz, hanem megvan magyarázva a testiség spirituális szavakkal. Ez a nyugati buddhizmus, a nyugati ezotéria, a nyugati New Age, jóga és a társai. Erről szól, emberek. Nem azért mondom, hogy valakit károsztassak, hanem azért, hogy valaki, aki ezt hallja, és meg van kötözve, meneküljön meg, hívja segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, és meneküljön meg. Nem valláshoz kell fordulni, nem a kereszténységhez, hanem az ő nevéhez, az ő szavához. Hatalom, szabadulás van benne. Ezért mondom, amit mondok. Tudom, hogy kemény szavak, de én nem köthetek kompromisszumot, mert az embertársaim lelkével játszok, hogyha én elkezdek hízelegni, és elkezdem mondani, hogy hát nem olyan rossz, se arra is szükség van, és elkezdek ilyen általánosan beszélni. Nem mondhatom ezt. Ki kell mondjam, hogy az, amit mi itten alkalmazunk buddhizmus és hinduizmus címszó alatt, ezotéria, New Age, jóga, az megfogja lassan, de biztosan elpusztítja a lelket. Azt mondja az embernek, amit a testi fülei hallani akarnak, de nem azt, amire a lelkének szüksége van, hogy megtisztuljon, megbékéljen az Úr Isten lelkével. És így kárba vész a lélek. Ügyeljetek, mit csináltok, emberek. Ügyeljetek, féltőn kiálltok. Tehát figyelj meg, tagadja Istent, és elsőként építi be a nyugati filozófiába a buddhista gondolatokat. Tehát látod, ami itt nekünk van, az nem buddhizmus, hanem nyugati filozófia és a buddhizmus keveréke, hogy megfeleljen a nyugati embernek. És abból lesz egy olyan maszlak, ami jó a fülnek, a testi rothadó füleinknek jó, a bűzlő füleinknek jó, de a lelket meg fogja ölni. Ügyelj, ember, mit csinálsz, kit követsz. mert az változtatja a lelkedet, informál, belülről formál téged, tönkre fog tenni az emberi agyalás, az emberi misztikus tanok. És akkor látod, hogy legyen teljes a kép, tehát Schopenhauer tagadja Istent, és behozza a buddhizmust a nyugati filozófiába. Utána meg hatása van Nietzsche-re, aki az Isten tagadásnak az alappillére. Tehát Schopenhauer, Isten tagadás, buddhizmus, Nietzsche és ateizmus. Az egész videó erről is szólhatna, csak hogy hát, ha valaki észreveszi, hogy mi történt, hogyan történt a nyugati ember gondolkodásának az eltorzítása és formálása. Schopenhauer. Persze meg lehet nézni azt, hogy ő hogyan nőtt fel. Mert arról is lehetne nagyon sokat beszélni, csak nem fér bele egy videóban minden, és már én is az én testem is ugye már nem igazán. Szerencsétlen ugye egyfolytában panaszkodik, hogy már kéne valamit reggelizni, meg minden, ugye. Ilyen a hitvány test. Nem akarom károsztatni, mert testben vagyok én is, úgyhogy valamennyire muszáj tisztelnem a testemet is, mert másképp nem tudok testben megnyilvánulni. Ez van, emberek. Ez van. Tehát Schopenhauer, Isten tagadás, buddhista gondolatok a nyugati gondolkodásban, Nietzsche és ateizmus és teljes Isten tagadás. Na, tessék. Ennyi. Érdekes, hogy ezt felolvasom az elejét, csak hogy lássátok, hogy mi, hol gyökerezik, hogy a Biblia alapján, egészen pontosan Isten kijelentései, a proféták kijelentései alapján meg lehet érteni, hogy hogyan torzul el az embernek az elméje, de úgy, hogy még díjakat is kap, ugye? Tehát egy elismert, mint amin felemelik, ugye? Nobel-díj meg minden, és ő a világ irányítója, híres és neves ember, Arthur Schopenhauer, Danzig, Frankfurt, igen, német filozófus, metafizikus, aki ismertségét főként a világ, mint akarat és képzet. Tehát emberi akarat és képzet. Tehát tulajdonképpen itt miről szól az emberi tudomány? Az elbukott világ véleményezése, emberek. Tehát a két embernek a társalgása Isten nélkül, Krisztus nélkül nem szólhat. Jól figyeljetek, kérlek szépen, jól figyeljetek. Két ember társalgása a Krisztus lelke nélkül nem szólhat másról, mint az elbukott világ véleményezése. De az elbukott világ véleményezése minket nem röpít be a tökéletes világba, az Édenbe, a mennyek országába. Tehát én véleményezhetem az elbukott világot a végtelenségig, azáltal én nem fogom meglátni a mennyek országát. Mi nem úgy látjuk meg a mennyek országát, hogy véleményezzük a rosszat. Hát ezt csinálja mindenki. Két kocsmában két rézeg ember sör mellett véleményezi a rosszat. A tudós emberek ugyanezt csinálták, Schopenhauer, Kant meg a társai, az elbukott világot véleményezik, az emberi akaratot véleményezik, és az emberi képzelgést, Ádámnak a képzelgését véleményezik. Aki ismertségét főként a világ mint akarat, ugye emberi akarat, ugye, és képzelet. És ezt ugye véleményezik. De hogyha a rosszat én véleményezem, abból nem lesz jó. Akár meddig mondom a rosszra, hogy rossz, meg csúnya, meg ócska, abból nem lesz jó. Csak hogyha megismerem a jót, a feltámadást és az életet. Igen, pessimizmus filozófia. Tehát jó módú kereskedő családban született 1793-ban, amikor a poroszok megszálltak a várost, Schopenhauerék Hamburgba menekültek, ahol egy régi szép óvárosi házba költöztek. 10 évesen Schopenhauer szülei Franciaországba küldték 2 évre nyelvet tanulni, 15 évesen pedig 2 éves európai körútra vitték. 1803-tól Angliában folytatta tanulmányait, ezt követően 2 hónapot töltött Bordeauxban, ahol épp abban a házban lakott, figyelmek, épp abban a házban lakott, melyet Friedrich Hölderlin 2 évvel korábban őrület rohamában ott hagyott. Még ez is mennyire beszédes. Tehát egy olyan házba költözött, egy olyan házban lakott, egy olyan szellemiségben magyarul, egy olyan szellemiségben költözött és lakott, amely őrület rohamot okozott a másiknak. Ez is eléggé beszédes szerintem, csak akinek füle van, hallja meg. Innen Toulonban látogatott, ahol szemtanúja volt 6000 gályarab megláncolásának, a képzelhető legmocskosabb, legvilázítóbb tartózkodási helyen. Erre látványra hagyatkozva írta meg évekkel később az élni akarás sátáni mióltához láncolt emberi nyomorúságot. Apja nem szánt tudományos karriert neki. Tehát apukája, ő próbált, azt mondja, nem tett, hogy tudta, hogy nem kéne a Schopenhauer sokat legyen a tudásfájából. Tehát az apukája nem akarta volna, az apukája tartotta volna valamelyest a törvényt, Isten törvényét, mert a törvény tudna minket megvédeni attól, hogy fölöslegesen mi belemenjünk a tudásfájának, a gyümölcsének a zabálásába. Apja nem szánt tudományos karriert neki. Egy hamburgi kereskedő mellé adta segédnek, hogy kitanulja a mesterséget. Az sem a legjobb, ugye a kereskedő, ugye a pénzsúvárgás, de viszont abból az ember még menthető, de a tudásfájának az ismeretéből az ember nagyon nehezen menthető, az halált okoz. Ennek ellenére 1850-ben apja öngyilkosság után Schopenhauer befejezte, tehát már ugye itt már látszik, hogy milyen gyümölcs teremte Schopenhauert. Apukáját ugye valami rávett az öngyilkosságra, befejezte gimnáziumi tanulmányait, ekkora igencsak megromlott anyjával való kapcsolata, annak szabados életmódja miatt, tehát parázna asszony, édesapja egyik üzlettársának laktak Le Havre-ban, anyja élénk társasági és szerelmi életet élt, irodalmi házat vezetett, tehát ugye látjátok, hogy a gyermeknek az élete hogyan lett eltörve, szétszakítva, hogyan igaz, amit mond Isten, hogy az atyák és az anyák vétkei miatt szenvednek a gyermekek, az ő elméje, az ő értelme, nagyon kemény sebeget kapott az apukának az öngyilkossága által, anyukának a perverziója által, a szabadossága által, szerelmi élete által. És így torzult ő el, és általában az szokott történni, amikor valakit ennyire magára hagy a sors. Az ilyen emberből vagy egy ilyen lángész lesz, úgymond, hatalmas IQ-val, így mondják, ugye, nagy aggyal, tehát nagyon sokat eszik a tudás fájából, tehát az ilyen ember vagy a tudásba menekül, vagy pedig Istenhez. Tehát ennek a Schopenhauernek az útja meg lett bélyegezve már egész gyermekkorában, úgymond a vérvonal által, azáltal, hogy az apukától gyilkosságot látott, ugye az apukája öngyilkos lett, az anyukától meglátta a paráznaságot, tehát gyilkosságból és paráznaságból lett a Schopenhauer földi ábrázat, az ő földi ábrázata, ami tudományként van emlegetve, és emberek millióinak az életét befolyásolja, és bélyegezi meg a fenevad bélyegével. Tehát látjátok, emberek, hogy mi történik, hogy hogyan van már egész kicsikorban a gyermeknek az élete megbélyegezve. Persze, nem tudhatom, hogy hogyan halt meg, Isten tudja, lelke megmenekült, vagy nem. Fogalmam sincs. Nem ez a lényeg, hanem hogy lássátok azt, hogy így történik a fertőzés egy parázna élet következtében. Apukája a kereskedő, pénzt szereti nagyon biztos, és öngyilkos lett, valami csalódás, valami, tehát lehet, hogy a felesége megcsalta, Isten tudja, valami történt, anyukája meg parázna asszony. Tehát a pénzszeretet és a paráznaságból, az öngyilkosságból történik egy olyan, hogy Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, aki milliók gondolkodását és életfelfogását befolyásolja. De ha az ő életfelfogása halál, emberek, tehát a halál volt az alapja a schopenhaueri életfelfogásnak, az apuka öngyilkossága, az anyukának a paráznasága. És ezt tanuljuk, és ezt díjazzuk, és tanítjuk, és lediplomázunk ebből, és nem értjük, hogy miért van nyomorúság Magyarországon, hogy a magyar férfi, magyar nő, magyar apuka és a magyar anyuka, hogy jut el arra a pontra, hogy Istennek az áldását átoknak nevezze, azáltal, hogy képes elhinni azt az őrültséget, hogy a kicsi óvodás gyermek hozza be a vírust a házba, és nem a paráznaság, nem a hazugság, és nem a bűn, ami az ő szívében van. Tehát anyja élénk társasági és szerelmi életet élt, irodalmi hát vezetett, sőt, neki magának is megjelentek regényei. Az apját gyászoló fiúra ez nagyon negatívan hatott, sokat veszekedtek, már a gyűlöletig jutott a viszonyuk. Az anya lelökte a fiát a lépcsőn, tehát lelökte a lépcsőn, ugye fentről, gondolom, nem fentről felfelé, nem lentről felfelé, fentről lefelé, lelökte. Tehát bántalmazta ugye a parázna asszony, tehát így megsebesítette, megölte a benne lévő gyermeket. És erről beszéltem az előbb, hogy mit mond Jézus. Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, gyermekek közül, ugye, megbotránkoztatta, lelökte a lépcsőn, jót nem kapott. Az apjánál ugye látta biztos a veszekedést közöttük, az apuka meg az anyuka között, az apuka öngyilkos lett, az anyuka meg parázna volt, ő jót nem látott semmit. Ez itt az egész élet filozófiája, az valójában a halál filozófiája, ami hatást gyakorolt Nietzschére is, és nem csak saját magát ölte meg, hanem Nietzschét is, és több millió embert, aki Magyarországon ma is követi ezt a filozófiát, és ami részét képezi a New Age tanoknak, az ő filozófiájuk részét képezi a New Age tanoknak. Ez egész életére rányomta a bélyegét, nő gyűlölőjévé vált. Tovább olvassam-e? Orvosi tanulmányok Göttingenben, majd filozófiát és teológiát tanult a berlini egyetemen. Tessék, teológia. Amikor az ember Istent a teológián akarja megtanulni, és nem Istent ő személyesen, Amikor mi a teológia? A teológia az, amikor Istenről beszélünk úgy, hogy kihagyjuk a legfontosabbat, az újjászületést. Tehát a teológia egyenlő. Istenről beszélni úgy, hogy kihagyjuk az újjászületést és az Istennel való személyes kapcsolatot. Egészen pontosan Jézust. Tehát minden teológia ki kell hagyja Jézust, mert ha nem hagyja ki Jézust, akkor nincs teológia. Akkor nincsen teológia, csak bizonságtétel és evangélium hirdetés és feltámadás és élet. Tovább nem olvasom, nem akarom sem magamat, sem másokat untatni ezzel, evel a dologgal. Csak hogy lássátok, drága emberek, hogy aki még hallja és meghallhatja, tényleg, nem akarok itten, nem kérek én senkitől sem szívességet, hanem egyszerűen szoktam mondani a videó végén általában, hogy én ingyen kaptam ezeket a megértéseket, kijelentéseket, én ingyen kapom Isten kegyelméből, és én ingyen adom, de nem azért, hogy potyázzatok itten a kiáltószon, hanem azért, hogy ti is adjátok ingyen tovább, hogy minél több ember legalább kapja meg az esélyt a megmenekülésre, a szabadulásra. Mert tudom, hogy egy olyan ember, mint én is, amilyen vagyok, mert én is belementem a tudásfájának, a gyümölcsének a fogyasztásában, nem csak Schopenhauer, nem csak a Jean-Paul Sartre, hanem én is ugyanabba a csapdába beleestem. Az, hogy én még élek is, én erről beszélhetek, és bizonságot tehetek arról, hogy ez megtévesztés, és ez okozza a fájdalmat, a méretetlen fájdalmat, sőt, még a kárhozatot is ez okozza a lélek számára. Ez nem az én érdemem, hanem a jóságos Isten érdeme. És az ő szavának az érdeme, ugye, mert ő megjelent Jézusban, testet öltött, mert tudta, hogy testiek vagyunk, és testi módon értünk. Nem tudunk mi másképp érteni, csak testi módon. Ezért ő testben megjelent, hogy meg testi módon nekünk elmondja az igazság alapjait, amit meg lehet találni a négy evangéliumban. Egyszerűen le van írva. Viszont aki nem kér Istentől segítséget ahhoz, hogy meg is értse azt, amit olvas, nem fogja egyszerűen megérteni, mert lehetetlen Istennek a lelke nélkül megérteni a Bibliát. Csak azt lehet mondani, hogy a Bibliát 400-szor átírták. Tehát Isten lelke nélkül, a Krisztus lelke nélkül lehetetlen megérteni a Bibliát. Aki nem kér Istentől látást, hiába is olvassa, nem fogja megérteni. És szabadulást sem nyerhet azáltal. Különben meg igen, benne van, a négy evangélium, a Máté, Márk, Lukács és János könyve bizonságot tesz Jézusnak a szavairól, tanításáról, az alapokról, de azt csak lélek által lehet megismerni. Úgyhogy aki megértette, hogy miről van szó ebben a felvitelben, vagy érzi, hogy ebben van igazság, ne is hozzám forduljon, ne is a kiáltozott hallgassa, forduljon az élő Istenhez, ami megteheti, az ő szavához, Krisztushoz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!